Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amiképpen kezdetben volt, most és mind örökkön örökké. Ámen. Hallgassátok meg Urunk igéjét, úgy, amint előttünk áll a Bibliaolvasó kalauz szerint a tegnapi és mai napra ajánlott új szövetségi szakaszban, Pál apostolnak a Filippiekhez írott levelében a második fejezetben, az 5. verstől a 16. vers első feléig olvasom az igét. Tehát a Filippi levél második részének 5. versétől a 16. verséig szól az ige. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ezért hát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távol létemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek. Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Isten szent lelke, áldja meg ezeket a gyönyörű szavakat, hívjuk az Urat segítségül imádságban. Mindenható Atyánk, hálás a szívünk neked azért a csodáért, hogy veled lehet találkozásunk. A hétköznapokban olyan sok mindenen kell keresztül menni, az elmúlt héten is kinek-kinek öröme is, fájdalma is adatott. Köszönjük, hogy mindezek végén és a következő hétnek a kezdetén abban a csodában részesedhetünk, hogy te is hozzászólsz az életünkhöz. Köszönjük, ha megtartottál erre a mai napra lélekben, gondolatban is. Köszönjük, ha úgy jöhettünk most ide, hogy szívünk minden szándéka figyelni és megérteni azt, amit üzenni akarsz. Kérünk, hogy áld is meg az ige hirdetőjét, hogy a te szavaidat mondja, és áld meg az ige hallgatóit is, hogy mindazt tőled vegyék, ami elhangzik. Kérünk, áld meg a te igédnek áradását, hiszen magad ígérted, hogy a te igéd nem tér vissza hozzád dolga végezetlenül. Kérünk, add, hogy ezt a csodát most is megtapasztalhassuk, miközben veled találkozunk, hadd gyógyuljon, hadd épüljön, hadd frissüljön az életünk, a hitünk. Kérünk, hogy áldj meg bennünket. És bocsáss meg a bűneinket, azt, hogy olyan sokszor felületesen figyelünk csak rád, és csak sokadjára jut az eszünkbe, hogy veled keressük a megoldást a gondjainkra. Kérünk, bocsáss meg nekünk ezt a viselkedést, és add, hogy szívünkben, lelkünkben elszántabban kövessünk téged, mint eddig. Ámen. Énekelt imádság, amely alatt a gyerekek gyermekisten tiszteletre mennek, a 274. éneknek a hátralévő 4. verse. A gyermekisten tisztelet a gyülekezeti teremben van, feleségem várja szeretettel az általános iskolás korú, de még nem konfirmált fiatalokat külön a számukra szervezett alkalommal. 274. énekünk 4. versét énekeljük, zengj, hát az Úrnak s járd az utat.
Majd Jézus.
Az iga, amellyel Urunk a szívünket keresi, az iménti ige szakaszban van megírva a Filippi levél második részének 12. és 13. versében. Ezért tehát, szeretteim, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Foglaljunk helyet! Kedves gyülekezet, Ágoston ókori egyházatyánk így beszélt az emberről. Isten mindenben megelőz téged, előzd meg olykor te is haragját. Hogyan? Ismerd el, hogy amid van, az mind Istentől származik. Hogy ami jó benned, az tőle van, s tőled, ami rossz. Magunkban nincs egyebünk, csak a bűn. Nos, ez egy eléggé sötét kép az emberről. Nagyon sokan tiltakoznak is ez ellen a kép ellen. Nem szeretünk magunkról rosszat hallani, azt pedig még kevésbé szeretjük, hogy ki vagyunk szolgáltatva valakinek, aki nálunk nagyobb, hogy csak vele, csak tőle lehetünk jók. Mi emberek inkább abban a szerepben szeretünk tetszelegni, hogy mi vagyunk a saját életünk urai, hogy minden tőlünk függ. Pedig legbelül érezzük, hogy mennyire nincs ez így. Sokszor vagyunk teljesen tehetetlenek még saját magunkkal is. Elhatározzuk, hogy mondjuk nem fogunk elkésni valahonnan, mégis késünk. Minden erőnkkel fékezzük magunkat, mégis újra ki tud hozni a sodrunkból a munkatárs, a szomszéd. Eldöntjük magunkban, hogy nem fogunk aggodalmaskodni. De mikor a szerettünk néhány órán keresztül nem jelentkezik, már is a legrosszabbra gondolunk. Szóval nem vagyunk urai olykor még saját magunknak sem. Hogyan tudnánk akkor másokon, vagy a természet erőin, vagy a világ törvényszerűségein győzedelmeskedni? Néha sikerül, akkor viszont hatalmas nagy baj lesz belőle. Ezért beszélhet ilyen sötéten Ágoston az emberről, és ezért van igaza. Mert ez a helyzet, hogy Isten nélkül valóban nincsen bennünk jó és hasznos. Mégsem kell emiatt csalódottnak lennünk. Ugyanis ez az állítás éppen arról szól, hogy miközben meglátjuk a saját hiányosságainkat, sőt bűneinket, aközben meglássuk azt is, hogy az Istennel viszont nagyon is van bennünk érték, jó és erény. Nélküle nincsen, de vele, tőle igenis van. Így vagy értékes, így lehetsz jó és hasznos tagja a családodnak, a gyülekezetednek, a munkahelyi közösségednek is. Ha elfogadod Istentől azokat az értékeket, csodákat, amelyekkel el akar halmozni. Ha ezeket engeded érvényre jutni magadban, ha ezek úgy kitűnnek, kilátszanak a szavaid, a tetteid mögül, akkor valóban értékes és jó vagy. Nem magadtól és nem magadban vagy ilyen, hanem Isten az, aki értékessé, jóvá tesz. Éppen erről szól a felolvasott ige. A maga korában ez is minden bizonnyal ugyanolyan értetlenséggel, sőt ellenállással találkozott, mint az a megállapítás, amit Ágoston egyházatyától idéztem a prédikáció elején. Azonban ahogyan Augustinusnak éppen úgy Pálnak sem volt más választása, mint ezt hirdetni, ha egyszer ez az igazság. Lehet persze szép szavakkal kábítani önmagunkat és másokat, csak éppen attól az igazság még nem változik. Így hát meg kell tudnunk inkább az igazságot saját magunkról, a helyzetünkről, az adottságainkról, a lehetőségeinkről. És ennek az ismeretében, mármint az igazságnak az ismeretében lehet aztán helyesen élni és dönteni. A Filippi gyülekezettel Pál nagyon bensőséges viszonyt ápolt. Ez kiderül az egész levélből, amelyben nincsen szidás, feszültség, mint például a korintusi levelekben, hanem inkább mindent az öröm, a hálaadás határoz meg. Hát micsoda dicséret volt a mostani szakaszban is. Engedelmeskedjetek úgy, ahogy akkor, amikor ott voltam, de most, mikor nem vagyok ott, még jobban engedelmeskedtek. Ezen az úton járjatok. Micsoda szép dicséret. Ezen kívül 16-szor kerül elő ebben a levélben, a 4 rövid fejezetben az öröm. Vagy vallomásaként az apostolnak örülök, vagy kérésként, felhívásként örüljetek, örvendezzetek. 16-szor van benne ebben a 4 rövid fejezetben. Mert van ok az örömre, és helyes is, ha a hívő ember örvendezik, és nem panasszal van mindig tele a szája. Na jó, de ha örvendeznünk kell és illik, hogy ez 16-szor is hangsúlyozza az apostol, akkor hogyan kerül ide a félelem és a rettegés? Vagy örülök, vagy rettegek, nem? Vagy szerető mennyei atyám az Isten, aki megértő, és ezért mindent meg lehet őszintén beszélni vele. Vagy tajtékzó, folyton fenyegetőző és büntető zsarnok apa, aki elől menekülni kell, mert sohasem tudok a kedvére tenni. Vajon hol az igazság? Akkor most melyik az Isten? Egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan gondolok rá. Szerető atyaként, akihez mindig fordulhatok, vagy büntető zsarnokként, aki mindent az utolsó szögig megtorol és számon kér. Nem mindegy. Tudnom kell, hogy ki az az Isten, akiben hiszek. Nos, erre a megoldás a szemünk előtt van. Pál előbb ugyanis, és ezt is hallhattuk ma, az Úr Jézus mindhalálig tartó engedelmességéről tanít. Majd ezután ajánlja a többiek a mi figyelmünkbe is, hogy hogyan lehet az Úr Jézus engedelmességének a végeredményében nekünk is részünk. Ezt a 2:5-11-et, ami ugye úgy kezdődött, hogy az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, ezt mi teológusok Krisztus himnusznak szoktuk hívni. Ennek a lényeg az, hogy leírja, hogy az Úr Jézus a világ ura, mindenben alázatos, önzetlen, atyának engedelmes volt. Egyetlen pillanatig sem élt vissza a hatalmával. Olyan ember volt, mint bármelyikünk itt a földi életében, csak abban az egyben különbözött tőlünk, hogy ő soha semmi bűnt nem követett el. Rá nem lettek volna igazak Augustinus későbbi szavai, hogy nincs egyebünk, csak a bűn. Mert az Úr Jézusnak mindene volt, csak éppen bűne nem. Tökéletesen engedelmeskedett gondolattal, szóval és cselekedettel is az atyának. Szóval a Krisztus himnusz kezdete ez, az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Itt van tehát a kötődési pont, itt tud behatolni az életünkbe, a gondolkodásunkba Isten a maga értékeivel, hogy a mi semmire való életünket értékessé formálja. Az az indulat legyen bennem, amely az Úr Jézust is meghatározta a földi élete során. Hogy nem kérkedett, hogy nem volt gőgös, legfőképpen nem volt önző. Elvégezte értünk, amire nekünk szükségünk volt. És ezen az úton haladva újra fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, felemelte, megdicsőítette. Visszafogadta a mennyei dicsőségbe, hogy mindent, amiről értünk lemondott, újra visszakaphassa az Úr Jézus. Tehát az ő élete arra ad példát, hogy hogyan lehet Isten akaratának mindenemet egészen alárendelni, és hogy ennek a végső eredménye nem a veszteség, a lemondás keserűsége, hanem a megdicsőülés, a tökéletes boldogság. Krisztus engedelmessége és kereszthalála által készítette el Isten a mi üdvösségünket. Nélküle ez nem létezhetne. Senki sem üdvözülne, ha az Úr Jézus nem váltott volna meg bennünket tökéletesen engedelmes életével és ártatlan halálával. Az üdvösség alapja tehát az, amit az Úr Jézus tett. Nem pedig az, amit mi emberek teszünk. Íme itt is kívülről jön a jó, Nem én harcolom ki, nem én szolgálom meg, hanem ajándékba kapom valaki mástól az örök élet lehetőségét. Pál Krisztus életművéből a következőt vonja le tanulságként. Ezért tehát félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Az üdvösséget Isten adja ajándékba. Ezt a tanítást a reformáció helyezte vissza a köztudatba. Na de akkor mit kell nekem félelemmel és rettegéssel munkálnom? Az üdvösséget? Úgy tűnhet elsőre, mintha Isten és az ember cselekvése ezen a ponton kiegészítené egymást, hogy kijöjjön a 100%. Mintha az üdvösség elnyeréséhez szükség lenne még arra is, hogy az ember együtt munkálkodjon Istennel. Csak hát az egész páli teológia ellent mond ennek a gondolatnak, mert az üdvösség egyedül Isten munkája, egyedül Krisztus szerezte meg, méghozzá nem egy fél üdvösséget, hanem a teljeset. Ha mégis szükséges és elengedhetetlen az engedelmesség is, akkor abból két furcsa gondolat jön. Az egyik, hogy Krisztus ezek szerint nem egészen váltott meg minket. Tehát a Biblia nem ezt tanítja. A másik pedig, hogyha egyáltalán lehetséges lenne nekünk kiegészíteni azt, ami az üdvösséghez Krisztustól még hátra maradt, akkor egyáltalán nem lenne szükség megváltóra. Akkor csak elegendő időre lenne szükség, míg megtanul az ember mindent jól csinálni. És akkor megszolgálná magának az üdvösséget. Ez a szakasz, és a Biblia egésze azonban nem ezt az utat tanítja. Mind a kettőt le kell zárnunk gyorsan. Azt tanítja a Biblia, hogy a mi tetteinknek az üdvösségünkre válaszul van jelentőségük. A már meglévő, a már elnyert üdvösségünket munkáljuk tehát félelemmel és rettegéssel. Nem feltétel, hanem válasz az Istennek a mi részünkről a teljes igyekezetünk. Hiszen Isten már mindent megtett értünk, ebből következik a mi lekötelezettségünk. Hogy minden erőnkkel igyekezzünk megfelelni, lépést tartani, hogy méltók legyünk az evangéliumhoz. De ez nem feltétel, hanem válasz a már elnyert üdvösségre. Természetesen, mint válasz, mint ilyen, valóban elmaradhatatlan. Hiszen ha nem vagyok hálás Istennek az üdvösségért, az csak azt jelenti, hogy nem fogadtam el, hogy nem is értem, mi az örök élet ajándéka. Hát ezért ír Pál félelemről és rettegésről a szerető Istennel kapcsolatban. Ugyanis a hálánknak a hiánya, vagy a hálánknak az erőtlensége leleplez bennünket. Abból, hogy milyen engedelmes gyermekei vagyunk az Istennek, kiderül, hogy mennyire fontos nekünk az üdvösség. Hogy mennyire tölti ki az életünket az üdvösségért való hála. Isten munkálja bennünk a szándékot és a cselekvést. Azzal, hogy értjük és örömmel elfogadjuk az üdvösséget Krisztusért, arra indít, hogy végre kezdjünk el engedelmeskedni is, hogy fogadjunk szót Istennek. Ez a mi válaszunk, ez az üdvösség útja. Ezt kéri számon Isten. De ezzel nem megszolgáljuk az üdvösséget, vagy nem elveszítjük. Az üdvösség nem ettől függ, hanem az Isten döntésétől. A hálás, engedelmes keresztjén élet csak tünete, jele annak, ha valóban Isten kiválasztott gyermekei vagyunk. Persze ez megint egy sor kérdést felvet, amelyekben már korlátozva magamat nem fogok mindenre kitérni. De azért a kiválasztásról mégiscsak muszáj egy gondolatot mondanom. Világos, hogy senkit sem választ ki úgy az Isten az üdvösségre, hogy az illető egy reggel a párnája alatt, vagy a postaládájában, vagy éppen a Bibliájában a napi szakasznál talál egy levelet Isten aláírásával. Mától az én gyermekem vagy, úgy viselkedjél most már. A kiválasztás nem így történik, hanem úgy, hogy hallgatod az igét itt a gyülekezetben, és érzed, hogy neked szól. Érzed, hogy szót kell neki fogadnod, és elkezdesz valóban Isten akarata szerint gondolkodni és élni. És ha ez így van az életedben, ha bevonódsz ebbe a dologba, akkor ebből felismerheted, hogy Isten a gyermekévé fogadott. És hogy igazak rád is az ígéretek, így hát az örök boldogságról szóló is. Krisztus az atya iránti engedelmesség útját járta, és az atya felmagasztalta őt. A gyülekezet tagjai ugyancsak az engedelmesség útján érkeznek meg az örök boldogságba. Istentől jön a lehetősége az üdvösségnek, és ő adja belénk az engedelmességre való vágyat is. A mi lehetőségünk pedig, hogy Istennel egyre szorosabb közösségbe kerülve kövessük ezt az engedelmességre kapott vágyat, és egyre inkább ráhangolódjunk arra, hogyan Isten gondolkodik, ahogyan ő akar vezetni, hogy egyre kisebb legyen közöttünk a távolság, mint amikor kicsi gyerekkel találkozik valaki. Ha ritkán találkoznak, az első órák mindig azzal telnek, hogy egy kicsit újra egymásra hangolódjunk. Tudod, én vagyok az akivel. És akkor szépen a gyermeknek végigér a kis gondolatán, hogy tényleg hát én ismerem ezt a nénit, bácsit, és néhány óra elteltével már úgy vannak együtt, mintha mindig is együtt lettek volna. Hát így kellene nekünk is az Istenre ráhangolódni. Arra, ahogyan ő gondolkodik, ahogyan vezetni akar. Ezért ír Pál arról is, hogy zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek meg mindent. Hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek. Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban. Az, hogy valakinek engedelmeskedjünk, még ha az örökkévaló Isten is az, gyakran nagyon nehéz. A házasságban a két félnek az együttműködése valami hasonló, a Szentírás is gyakran használja a házasságot, mint képet Isten és az ő népe, vagy éppen Isten és a hívő emberek kapcsolatára. Hát ezért merem én is ezt megtenni. Két ember sohasem fog tudni olyan összhangra jutni, hogy mindig, mindenben, egyforma lelkesedéssel ugyanazt akarják. Ez lehetetlen. Hol az egyiknek, hol a másiknak engednie kell. És így jön létre a közösség, az egység. Ha két ember elhidegül egymástól, akkor idegek lesznek. És akkor már nem fog menni ez az engedékenység. De ha szereti egymást ez a két ember, akkor sokkal könnyebb lemondani, egyáltalán lehetséges lemondani olykor a saját akaratomról. Ha tudom, hogy mit jelent nekem ez a kapcsolat, mit jelent nekem a párom, akkor kész vagyok engedni. Hát valahogy így lehet Isten akaratára is igent mondani, még akkor is, mikor a saját akaratom mást diktál. Ha arra gondolok, hogy ki is az Úr nekem, hogy milyen szerepet tölt be ő az én életemben, hogy ő nem egy zsarnok vezető, akit ahol csak lehet ki kell játszani, hanem ő az én legfőbb jó akarom, akinek mindent köszönhetek. Mi mindent nyertem már eddig is azzal, hogy az Istennel élem az életemet, és nem nélküle. Hát erre kellene gondolni, mindjárt könnyebb lenne az engedelmesség. Pál azt írja, hogy zúgolódás és vonakodás nélkül engedelmeskedjünk. Igen, mert nem kötelesség teljesítésre hív, hanem arra, hogy a minket mindenkinél jobban szerető és ajándékokkal elhalmozó Istennek a gyermekei legyünk. Kötelességet teljesíteni lehet zúgolódva és vonakodva is, hiszen a kötelesség teljesítésnél mindegy, hogy milyen indulattal végzed, csak az a lényeg, hogy megtedd, ami a dolgod. Egy gyermek azonban szeretet kapcsolatban állhat a szüleivel, és nem a kötelesség teljesítésnek a talaján. Így hát Isten gyermekének lenni, amiről Pál is beszél a felolvasott szakaszban, nem rabság, nem egy olyan állás, amely helyett mindig újat keresünk, hogy végre megszabadulhassunk. Ha szereted Istent, akkor mindarra, amit kér tőled, sokkal könnyebb igent mondani. És hát a lényeg az egészben éppen az lenne, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Hát ezért történik minden. Aki Istennek engedelmeskedni szeretne, mert kezd már megjelenni a szívében az az indulat, amely Krisztus Jézusban is megvolt, az az ember naponként ragyogja be embertársait. Aki önként alá tudja magát vetni Isten akaratának, hatalmának, az a maguk körül forgó emberek önző világában valóban fénylő csillaggá lehet. Olyan, aki fényével és melegével segíti ezt a sötét világot, segít eligazodni, és másokat is a jó döntés felé hívogat. Egy ilyen hívő embert látva, aki valóban szeretetből engedelmeskedik az ő urának, másokban is felmerülhet. Na hát, lehetséges felnőve is gyermeknek lenni. Ráadásul úgy, hogy még jól is érzem magam, hogy nem kötelességből, hanem viszont szeretetből keresem az Isten kedvét. Minden egyes találkozás egy ilyen emberrel nem kevesebb, mint az Isten létéről, szeretetéről és hatalmáról szóló meggyőző tapasztalat. Így lehetünk fénylő csillaggá. Valami olyasmit mutathat fel rajtunk keresztül az Isten, amiről az embereknek nincs tapasztalatuk. Krisztusnak az volt az indulata, hogy követte Atya akaratát. Nem kötelességből, hanem saját önszántából, szeretetből tette ezt. Szeretetből az Atya iránt, és szeretetből irántunk. És ezzel nekünk is jót adott. Pál apostol megtérésétől kezdve pontosan ugyanezt tette a maga szintjén. Saját kényelméről lemondva vándor prédikátor lett, hogy mindenütt az Isten szeretetét hirdesse, ahová az Úr csak elküldi. Zúgolódás nélkül vállalta a sok nélkülözést, üldöztetést. Sőt, minden újabb napon örömmel tanított mindenkit Krisztus szeretetéről. És hát ugyanerre szeretne bennünket is rávenni. Hogy ne magunkra gondoljunk, hanem a Krisztustól tanult önzetlenséggel végezzük a világításnak a szolgálatát. Hogy hadd tudjon rajtunk keresztül az Isten, még sok újabb ember életébe a maga szeretetével és igazságával bevilágítani. Az üdvösségünket Krisztus szerezte meg, és Isten azokat várja az üdvösségbe, akiket ő választ. Választásának szempontjai előttünk nem ismertek, ő azokat nekünk nem jelentette ki. Csak azt az egyet tudjuk, hogy a kiválasztást minden ember Istentől kapja ajándékba, nem pedig kiérdemli. Egyetlen olyan ember nem lesz a mennyek országában, az örök boldogságban, aki azért van ott, mert elég jó volt ahhoz, hogy oda kerüljön. Nem lesz ilyen. Na de akkor honnan tudhatnánk magunk kiválasztottságáról? Ez a szakasz segít. Hát éppen abból bizonyosodhatunk meg, ha megvan és ha törekszünk is rá, hogy az az indulat legyen bennünk és uralkodjon rajtunk, amely Krisztusban is volt. Ha érezzük, hogy engedelmességgel tartozunk az Úrnak és törekszünk rá. Sok bűnünk lesz még így is. De legalább már nem leszünk önteltek, és nem fogjuk azt gondolni, hogy a világ benne az Istennel én értem van. És én vagyok az én világomnak a tökéletes ura. Ehelyett képessé válunk az alázatra és az engedelmességre Istennek a szerető kezei között. Erre kaptunk meghívást annak idején a keresztséggel, és erre hív bennünket minden egyes ige hirdetés. Kívülről, Istentől jön belénk minden jó, de tőle jön. csak fogadd el. Amen.